Kedves gyülekezet, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. A mai igehirdetéshez, a gyermekszolgálathoz ismét az életemből kerestem egy példát. Hála jó Istennek egy olyan szép és örömteli tapasztalatot, ami megerősíti a Szentírás tanítását, hogy ez nem csak a régmúlt időkben volt így, ahogy majd olvasni fogjuk. A mai nap arról fogok beszélni nektek, hogy ha az ember ragaszkodik az Isten törvényéhez, annak megszenteléséhez, akkor ez az életében különleges áldássá válik. Az én életemben volt egy nagyon különleges időszak, a gimnáziumból eltanácsoltak, amiatt, mert szombaton nem tudtam iskolába járni. És a Jóisten irgalomra és kegyelemre méltóvá tett az igazgató előtt, aki befogadott a levelező gimnáziumba, úgyhogy felnőtt emberekkel, akik már munka mellett jártak iskolába, végeztem el az iskolát. És az történt, hogy tudjátok, nagyon szeretem a muzsikát, nagyon szeretek zenélni, és az a meggondolásunk adódott, hogy menjek el hangszerkészítőnek. Az iskolába, ahol jelentkeztünk, általában nagy volt a túljelentkezés, körülbelül 100 fiatal közül vettek föl 3-4-et a különböző hangszerekre, és nagyon szép élményünk volt, mert én zongorakészítőnek jelentkeztem, de a központi imaházunkban volt egy gyönyörű szép hangszer, egy orgona, és én mindig csak ámuló csodálattal néztem azt a fenséges építményt. És a beszélgetés alapján az orgonaüzem vezetője felajánlotta, hogy nem akarnék-e zongora készítés helyett inkább orgonaépítő lenni. Hát én, mint a megszállott, mint a ragadozó oroszlán, ezer körömmel, karommal belekapaszkodtam ebbe a lehetőségbe, és hogyne, persze, természetesen. Hanem amikor eldőlt az, hogy felvettek az iskolába, kiderült, hogy a többi középiskolához képest ebben az iskolában később vezetik be a szabad szombatot, és úgy határoztunk a szüleimmel közös egyetértésben, elsődlegesen az én döntésem volt ez, hogy visszavesszük a felvételi kérésünket az iskolából. Vajon milyen érzés lenne, mit gondolok, hogyha valami nagyon vágyott dolgot megkaphatnátok az életben, csak apró dolgokat kellene háttérbe szorítani, amik fontosak a Jóisten előtt. És én is így láttam, hogy most ez egy nagyon komoly döntés volt, de édesapám elment az orgona üzem vezetőjéhez, és megkérte, hogy nem alkalmazna-e engem betanított munkásnak. Tudnélik, abban az időben még volt lehetőség arra, hogy valaki a szakmai gyakorlat megszerzése mellett levelező tagozatosan járjon a szakmunkás képző intézetbe, és emellett, a munka mellett ő elvégezhesse az iskolát. Úgyhogy képzeljétek el, a Jóisten törvényéhez való ragaszkodás azt eredményezte, hogy ha én beiratkozom a szakmunkás képző iskolába, ami még akkor a hangszerész oktatással foglalkozott, akkor nem tudok érettségizni. Nincs pénzem, és a szakmát megszerzem. És utána még nekiállhattam volna járni, érettség, és a többi, ismeritek a játékot, hogy utána még egy kiegészítő iskolát kellett járni. És ez az ember, aki az orgonaépítő műhely vezetője volt, kegyelemre és irgalomra méltónak találta édesapám kérését, és felvettek engem betanított munkásnak. Viccelődtünk is annak idején, talán a felnőttek inkább értik, amit mondok, hogy én BMS vagyok. BMS voltam, és a Jóisten úgy megáldott, gondoljátok meg, hogy 3 év alatt nemhogy a szakmát megtanultam, hanem a Jóisten kegyelméből olyan előmenetelre tettem szert ott az orgonaépítőknél, hogy én lettem a sípműhely vezető 18 éves legényke létemre. Csodálatos orgonákat építettünk, az Evangélikus Teológiai Akadémián mindmáig azok a sípok állnak, körülbelül 50 van csak kinn a homlokzatban, amelyiket én készítettem a saját kezemmel. Vagy ha elmentek a Pannonhalmi apátságba, ott is láthatjátok a munkámat. Csodálatos tapasztalat volt ez a mindenhatóval, Nem csak szakmunkás vizsgát tehettem, sőt, olyan szintű szakmunkás vizsgát tehettem, hogy a kevésbé tehetséges inasoknak is én csináltam meg a vizsgasípjait, hanem eközben megszerezhettem párhuzamosan az érettségit, és még fizetésem is volt. Kicsit hamarabb nőttem föl, mint a korbéli társaim, de ugyanazt tapasztaltam, amit Dániel próféta és a barátai, akik Nabukodonozor király parancsolatára Babilonba kerültek Jeruzsálemből. Nyissuk meg akkor a szentírásunkat Dániel próféta könyve első fejezeténél, és látjátok, hogy nem csak a régmúlt időkben segítette és áldotta meg az Úr két kézzel azokat, akik az ő rendeléseihez ragaszkodtak, hanem a jelenkorban is. Próbáljuk meg most azt megnézni, hogy Dániel és társai vonatkozásában a mindenható Isten milyen hatalmas eszközökké tudta tenni ezeket a fiatal embereket az ő kezében. Olvassuk kivonatosan Dániel próféta könyve első fejezetét. Talán annyit mondanék, hogy az első versekben arról olvashatunk, hogy az Úr népe eltért az ő útjáról, amit az Isten kiszabott, emiatt a babiloni király kezébe adta a várost, és a király parancsolatára a királyi fiatalok közül, tehát a királyi családból való legények közül a legértelmesebb és legszebb fiatalokat kellett elvigyék a babiloni király udvarába, abból a célból, hogy ők megtanulják a káldeusok bölcsességét, tudományát, és így a király birodalmának komoly emberei lehessenek. És így szól az ötödik verstől kezdődő rész. És rendelt nékik a király mindennapi szükségletül a királyi ételből és a borból, melyet ő ivott, hogy így nevelje őket három esztendeig, és azután álljanak a király előtt. Voltak pedig ezek között a Júda fiai közül Dániel, Anániás, Misáel és Azáriás. Nyolcadik vers. De Dániel eltökélte szívében, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételével és a borral, amelyből az iszik, és kérte az udvarmesterek fejedelmét, hogy ne kelljen magát megfertőztetnie. És az Isten kegyelemre és irgalomra méltóvá tette Dánielt az udvarmesterek fejedelme előtt, és mondta az udvarmesterek fejedelme Dánielnek: félek én az én uramtól, a királytól, aki megrendelte ételeteket és italotokat, minek lássa, hogy orcátok hitványabb amaz ifjakénál, akik egykorúak veletek, és így bűnbe kevernétek fejemet a királynál. És mondta Dániel a felügyelőnek, akire az udvarmesterek fejedelme bízta Dánielt, Anániást, Misáelt és Azáriást: tégy próbát, kérlek, szolgáiddal 10 napig, és adjanak nékünk zöldségféléket, hogy azt tegyünk, és vizet, hogy azt igyunk. Azután mutassák meg néked ábrázatunkat és amaz ifjak ábrázatát, akik a király ételével élnek, és aszerint cselekedj majd szolgáiddal. És engedett nékik ebben a dologban, és próbát tett velük 10 napig. És 10 nap múlva szebbnek látszott ábrázatok és testben kövérebbek voltak mindazoknál az ifjaknál, akik a király ételével élnek. Elvette azért a felügyelő ételüket és italukul rendelt bort, és adott nékik zöldségféléket. És adott az Isten ennek a 4 gyermeknek tudományt, minden írásban való értelmet és bölcsességet. Dániel pedig értett mindenféle látomásokhoz és álmokhoz. Miután pedig elmúlt az idő, amikorra meghagyta a király, hogy eléje vigyék őket, bevitte őket az udvarmesterek fejedelme Nabukodonozor elé. És szólt velük a király, és mindnyájuk között sem találtatott olyan, mint Dániel, Anániás, Misáel és Azáriás, és álltak a király előtt. És minden bölcs és értelmes dologban, amely felől a király tőlük tudakozódott, 10-szerte okosabbnak találta őket azoknál az írástudóknál és varázslóknál, akik egész országában voltak. És ott volt Dániel a Círusz király első esztendejéig. Eddig az ige. Testvéreim, azt gondolom, nagyon ismerős ez a szakasz. Hozzá kell tegyem, mint már említettem is, hogy Dániel próféta az egyik legkedvesebb személy számomra a Bibliában, ugyannyira, hogy az első gyermekünknek ezt a nevet adtuk, hogy Dániel. Ha vele gondoltok, óriási az, amit itt olvasunk. Milyen helyről jött ez a négy fiatal ember? Tudjuk-e azt, hogy milyen erkölcsi állapotok uralkodtak Júdában, Jeruzsálemben, akkor, amikor ők elkerültek onnan? Miért sújtotta az Úr ítélete az országot és a várost? Rendkívül súlyos volt az elfajulás. Az Úr nevét nem becsülték, egymást az emberek nem becsülték. Ha végigolvassátok Jeremiás próféta könyvét, az Úr törvényeit lábbal tiporták, egymást rabolták, a munkások bérét visszatartották, rettenetes állapotok voltak. Sőt, aztán olvassuk a Szentírásban, hogy Sedékiás király, aki utolsónak uralkodott Júdeában, bár az Úr nevére lett megesketve arra, hogy nem lázadt fel a babiloni király ellen, az Úr nevére tett esküjét is megszegte. Nagyon komoly vigasztalás lehet számunkra, hogy bár olyan környezetben élünk, ahol nagyon nehéz erkölcsi és morális helyzet van, de lehet ebből a helyzetből is tiszta világoknak kinőnie. Látjátok Dánieléket. Aztán a másik érdekes kérdés, hogy ha fiatalok kikerülnek a szüleik látóköréből, akkor hajlamosak lesznek arra, hogy könnyebben megengedjenek maguknak sok mindent. Itt négy fiatal emberről volt szó, akik foglyokként egy másik országba kerültek, neveltetésre, de hát végül is csak kiszakítattak az ő saját környezetükből, elragadtattak családjuk köréből, és gondolkodhattak volna úgy, mint a többiek, hogy ők megadják magukat a sorsnak, és megpróbálják a legjobbat kihozni, a legtöbbet kihozni ebből a helyzetből, amibe kerültek. Azonban azt olvassuk Dánielről, hogy eltökélte a szívében, hogy nem fertőzteti meg magát. Feltennék nektek egy kérdést. Azzal, hogy Dániel eltökélte, hogy nem fertőzteti meg magát a király ételeivel, ha végig gondoljuk, minősítette-e ezzel a király étkezési szokásait? Elég komoly gondolat. Lefitymálni a király étkeit és szakácsait, tudjátok, milyen érzékeny pont ez ma is egy embernél, hogyha az étkét, amit ő megeszik, lenézzük? Nabukodonozor milyen szintű úr volt az országában? A második fejezetben milyen rendelkezést adott az embereinek? Mi történik velük, hogyha nem mondják meg neki az álmot? Mind megölettetnek. És akkor egy sehonnan jött fiatal ember, egy júdabeli fogoly, egy leigázott országból való legény, lefigymálja a király ételét, amit az eszik, és az italt, amit iszik. Micsoda bátorság kellett, és milyen eltökéltség Dániel részéről. Nagyon fontos tanulság viszont, látjátok, hogy Dániel nem dacoskodva csinálta ezt. Nem egyszerűen azt mondta, hogy megmakacsolom magam, és bármi lesz, nem eszem, hanem oda ment az udvarmesterek fejedelméhez, és kért. És a mindenható Isten ezt az eltökéltséget és szelídséget azzal jutalmazta, hogy irgalomra méltóvá tette az udvarmesterek fejedelme előtt. És látjátok, ugyanúgy jártak Dánielék, mint én, csak más helyzetben, hogy a mindenható Isten abból a kevésből, amit kihozhattak volna akkor, hogyha esznek a király ételével, vagy ételéből, ők lehettek volna jó tisztségviselők valahol a harmadik sorban, azonban mivel az Úr törvényéhez ragaszkodtak, az Úristen kiemelte őket, és tízszerte okosabbak voltak, nem a mellettük növelkedő ifjakkal, hanem a király összes bölcsével szemben, akik az országában voltak találhatóak. Szeretném ráirányítani a figyelmeteket a fejezet utolsó versére, mert ez a legdöbbenetesebb mondat. Azt olvassuk az utolsó versben, hogy ott maradt Dániel Círusz első esztendejéig. Mi ebben a különleges, hogy Círusz első esztendejéig maradt ott? Ki volt ez a Círusz? Melyik birodalom ragadta el Dánieléket a földjükről? Babilon, a babiloni birodalom, Nabukodonozor király. Utána még két uralkodó ült a trónon, és emlékeztek Belsazárral, a babiloni uralkodók sora véget ért. A következő volt Círus. Ő tette uralkodóvá azt a Dáriuszt, aki a hatodik fejezetben olvasható, olvashatjuk is, hogy ő tétetett királyá Babilon tartományán, a következő uralkodó Círus volt. Egy másik birodalom, egy másik fennhatóság. Testvéreim, kedves gyülekezet, mi történik Magyarországon a kormányváltáskor? Ott maradnak a miniszterek? Repülnek, hogy a lábuk nem éri a földet? Dániel pedig nemhogy letétetett a helyéről, hanem azt olvassuk Dáriuszról szóló történetünkben, a hatodik fejezetben, hogy a király három fő tisztartót nevezett ki az ország élére, és az volt a szándéka, hogy mindnyájuk fejévé teszi Dánielt. Minek volt a köszönhető az, hogy Dánielt ilyen nagyra tartották? Ugye először is azt olvassuk éppen a hatodik fejezetben, hogy makulátlanul végezte a munkáját. Emlékeztek-e, hogy amikor megpróbálták megkeresni azt a hibát, amiben belekapaszkodnak, hogy őt tönkretegyék, semmilyen kivetnivalót nem találtak. Biztos ráküldtek könyvvizsgálókat, könyvelőket, kutatókat, ellenőröket, de Dániel hibátlanul állt. A másik dolog, ami Dánielt ilyenné tehette, az az isteni lélek, amely benne megvolt, és amely rajta megnyugodott. Emlékeztek-e Dárius királyt, amikor oda megy az oroszlánok verméhez, és megkérdezi Dánielt, hogy szól a király szomorú szóval? Dániel, az élő Istennek szolgálja, akit te szüntelen szolgálsz, meg tudod-e szabadítani? Ilyennek ismerték Dánielt. És testvéreim, hogyan lett Dániel próféta az Úr Istenének eszköze, miért olyan nagy jelentőségű az, hogy Dániel ott maradt Círus első esztendejéig? Mi történt Círus első esztendejében? Lapozzuk föl a Krónika második könyve 36. fejezet, az utolsó fejezet lesz, Krónika második könyve, és olvassuk az utolsó verseket ebből a csodálatos leírásból. Krónika könyve 36. fejezet, 22. és 23. vers. Így olvasom. És Círus perzsa király első esztendejében, hogy kezdtem az olvasást? És Círus perzsa király első esztendejében. Meddig maradt ott Dániel? Círus perzsa király első esztendejéig. Így van? Hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás szája által mondott beszéde, az Úr felindította Círus perzsa király lelkét, és ő kihirdettette az ő egész birodalmában élőszóval és írásban is mondván. Így szól Círus a perzsa király. Az Úr, a mennynek Istene e föld minden országait nékem adta. És ő parancsolta meg nékem, hogy építsek néki házat Jeruzsálemben, amely Júdában van. Valaki azért ti köztetek az ő népe közül való, legyen vele az Úr az ő Istene, és menjen fel. Ismerhette fiatal korában Círus a mindenható Istent? Minden bizonnyal nem. Igen erősen bálványimádó volt az egész környék, sajnos olyannyira, hogy még maga Júdea, az Úr népe is beleveszett ebbe a bálványimádó borzalomba. Ahelyett, hogy az Úr népe fennen ragyogtatta volna az Isten szolgálatának a szépségét, maga is követni kezdte a körülöttük lévő népek gyalázatosságait. Azonban az Úristen gondoskodott valakiről, aki Círus perzsa király első esztendejéig ott maradhatott az udvarban. És ez Dániel volt. Círus nyilatkozatából azt olvashatjuk, hogy a mindenható Isten megparancsolta nekem, hogy építsek néki házat. Testvéreim, micsoda egy mondat ez egy királytól, hogy egy idegen Isten, akit ő eddig nem ismert, megparancsolja neki, hogy építsen néki házat. Lapozzatok át velem Ésaiás próféta könyve 44. és 45. fejezetéhez. Mielőtt a fejezetből az ide való, vagy ide vonatkozó igéket felolvasnám, feltenném nektek a kérdést, hogy Ésaiás próféta mikor végezte a szolgálatát. Dániel kora előtt, akkortájt, vagy után? Tessék, jóval előtte hangzik Ginának a válasza. Mennyivel előtte? Melyik királynak az idejében halt meg Dániel? Mit tudunk a hagyományokból, a zsidó hagyományokból? Igen. Ha jól tudjuk, Manasse király idején halt meg, Manasse király 42 évig uralkodott Júda földjén, és a királyról azt mondja az ige, hogy olyan véres kezű volt, hogy megtöltötte minden felől vérrel Jeruzsálemet. Nem részletezem most, hogy halt meg Ésaiás, elég fájdalmas, szörnyű módon tette ezt a király. Dániel próféta legkevesebb 130-140 évvel korábban írta le a következő igéket, amelyeket most felolvasunk. Így olvasom a 26. verstől. Aki szolgálja beszédét beteljesíti, és véghez viszi követei tanácsát, aki így szól Jeruzsálemnek, lakjanak benne, és Júda városainak megépítessenek, és romjait felállatom. Ki ezt mondja a mélységnek, száradj ki, és kiapasztom folyóvizeidet. Ki Círusznak ezt mondja, pásztorom. Ki véghez viszi minden akaratomat, és ezt mondja Jeruzsálemnek, megépítessék, és a templomnak alapja vettessék. Majd olvasom a 45. fejezetet. Így szól az Úr felkentjéhez, Círushoz, akinek jobb kezét megfogtam, hogy meghódoltassak előtte népeket, és a királyok derekának övét megoldjam. Ő előtte megnyissam az ajtókat, és a kapuk be ne zároltassanak. Én megyek előtted, és az egyenetleneket megegyenesítem, az ércajtókat összetöröm, és leütöm a vaszárakat. Néked adom a sötétségnek kincseit, és a rejtek helyek gazdagságait, hogy megtudjad, hogy én vagyok az Úr, aki téged neveden hívtalak, Izrael Istene. Az én szolgámért Jákobért, és elválasztott Izraelemért neveden hívtalak el, szeretettel szólítottalak, noha nem ismertél. Kedves gyülekezet, azt mondtuk, hogy több mint egy 100 évvel előbb jegyezte le Ésaiás próféta ezeket a szavakat. Hát ha mondjuk 120 évet visszaszámolunk, és azt olvasnánk, hogy mondjuk Csókási Pali mondjuk 1887-ből vagy 88-ból egy könyvben, hogy Csókási Pali, neked ezt és ezt kell tenned 2008-ban. Elég megdöbbentő leírat lenne? Elképednénk erősen. Gondoljátok meg, mikor Círus a perzsa király azt olvassa az Úr könyvében, hogy egy Isten, és az Istennek ez a prófétája 100 évvel az ő születése és uralkodásának kezdete előtt leírta a nevét, és a mindenható Isten felkérte arra, hogy ő építsen házat az Istennek Júdában, Jeruzsálemben. És ha elolvassuk újra a 2 Krónika 36-ot, lapozzatok oda, kérlek vissza. Círus a következőt mondja, Krónika 36, 22, 23. A mennynek Istene e föld minden országát nékem adta. Emlékeztek Ésaiásnál, miket olvasunk? Hogy előtte a királyok övét megoldjam, összetörjem az ércajtókat, hogy az ajtók előtte be ne zároltassanak. Erre hivatkozik Círus a rendeletében. És azt mondja, hogy ő megparancsolta nékem, hogy építsek néki házat Jeruzsálemben, mely Judeában van. Azt olvassuk, ha esetleg lehetőségetek adja Ellen Gould White Proféták és Királyok című könyvében, hogy a királyt mélységesen megrendítette és meghatotta, amikor olvasta a nevét és a rávonatkozó isteni utasítást, és elhatározta, hogy a mindenható Isten akaratának eleget tesz. Ki volt ott, aki megmutathatta Círusnak Ésaiás könyvét? Ha? Gondoljátok meg! Ott volt Círus király uralkodásának az első évéig. Azt olvassuk Dániel proféta könyve 9. fejezetében, hogy Dániel nagy olvasója és tanulmányozója volt az írásoknak. Azt olvassuk róla, hogy Dániel megfigyelte a könyvekben az esztendők számát, hogy mikor kell lejárnia a fogságnak. És gondoljátok meg, milyen döbbenetes lehetett számára, amikor látta, hogy az a király, akiről az Úr beszéde szólott, éppen a szükséges időben elfoglalja Babilont. Döbbenetes. És Dánielt a mindenható Isten alkalmassá tette arra, hogy az ő kezében ilyen nagy eszköz lehessen, hogy egy ilyen hatalmas uralkodónak a kezébe adhassa Ésaiás próféta könyve szavait, hogy az beteljesíthesse az Úr beszédét. Mire volt szükség Dánielék részéről fiatalkorukban ahhoz, hogy ilyen komolyan az Úr eszközei lehessenek? Mire volt szükség? Eltökélten ragaszkodniuk kellett az Isten törvényének a megőrzéséhez. Tehettek volna másképpen, de az Úristen nem tudta volna így felhasználni őket, mint most. Kedves gyülekezet, azt kell mondjuk, hogy ma is olyan profétikus időben élünk, amikor az Isten nagy dolgokat kíván cselekedni. A mindenható Isten ma is ilyen embereket keres, akik ilyen sziklaszilárdan és eltökélten ragaszkodnak az ő szavához és beszédéhez, hogy megállhassa őket, és a világ világosságává tehessen bennünket. Gyerekek, látjátok, ti is kicsik vagytok még gyerekek, de a Jóisten ilyen hatalmas dolgokra tehet benneteket képessé. Úgy, hogyha ragaszkodtok az Isten törvényéhez, és eltökélitek szívetekben, hogy nem fertőztetitek meg magatokat. Én azt kívánom mindnyájunknak, hogy az Isten tegyen bennünket ilyen eszközeivé, de segítsen meg bennünket, hogy már most elkezdhessünk ilyen eltökélt szilárdsággal az ő törvényében járni. Amen. Mindenhatóunk Isten, mennyei Atyánk, nagyon köszönjük ezt az igei tanulságot, amit ma nyújtottál. Urunk, kérünk, segíts bennünket, hogy mi is ilyen eltökélt szívűek legyünk. Urunk, olvassuk a Te igédben, hogy a Te utolsó időbeli néped legfőbb tulajdonsága az álhatatosság lesz. Kérünk, add nekünk ezt a jellemtulajdonságot. Légy velünk is Dánielhez és társaihoz hasonlóan. Segíts meg minket, hogy a Te világosságot fényed általunk mindenhová beragyoghasson. Hozz nehéz helyzeteket, hogy abból szabadulni lehessen a Te erőd által. Urunk, kérünk, legyen rajtunk a Te lelked kettős mértéke. Add, hogy az emberek lássák a Te irántad való elkötelezettségünket, buzgalmunkat a Te ügyed iránt, és ez megragadja szívüket. Áld meg ebben az értelemben egész közösségünket. Köszönjük, hogy meghallgatod fiad nevében imádságunkat. Amen.